Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnapra, kantáte vasárnapjára kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk Jakab apostol levelében, az első fejezetben, a 16. verstől a 21-ig a következőképpen. Ne tévejegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Minden Istentől jön, mivel minden az Istené. Nem csak az egész Föld, ez a csodálatos bolygó, amit ajándékba kaptunk, hogy vigyázzunk rá, mi meg, mint rossz gyerekek, szétpiszkáljuk a teremtettséget, de a világegyetem összes csillaga, minden csillaga, a csillagpor, az utolsó atom is, mind-mind az Istené. Az is az Istené, amit nem látunk. Mert Isten megteremtette ezt a világot, a láthatót és a láthatatlant, a földit és a mennyeit is. Napokban olvasom, hogy tudományos vitát nyitottak arról, vajon kié lehet az a nyersanyagokban gazdag aszteroida, ami elhúz itt a föld mellett. Eszembe jutott a Pál utcai fiúkból az a bizonyos Einstein-dolás. Enyém, nekem. Nem változott semmit az ember az elmúlt évezredekben. Győz az erősebb politikában, gazdaságban, társadalomban. Mindeközben elfelejti az ember azt, hogy Isten legnagyobb adománya maga az élet. És Isten nem csak bioszt adott nekünk, születés és halál közé néhány évtizedet, Isten zóét is adott nekünk, azaz teljes életet, a halálon túlit is, mert a szeretet ilyen. Túlcsorduló, határtalan. Isten legnagyobb adománya maga az élet, és milyen érdekes, ezt becsüljük a legkevésbé. Az élettelen anyag körbe van bástyázva mindenféle jogszabállyal, az ember pedig kiszolgáltatott. Ki a hibás azért, hogy az elkövető jogait mindig védik, de az áldozatokkal senki sem foglalkozik. Kinek az érdekében áll az, hogy a deliktumokat elkövetettek ne kapják meg méltó büntetésüket? Valószínű azoknak az érdekében, akik a fiatal fiúcskákat, mert hogy még felnőtt embereknek sem lehet őket nevezni, elküldik idegen országba, hogy azért az érdekért, pénzért, a profitért, a hatalomért odaáldozzák a legdrágábbat, az életet magát. Nekik csak egy zsoldos katona. De a katona édesanyjának, feleségének egy pótolhatatlan világ. Isten legdrágább ajándékát, az időt veszik így semmibe. Az evangélikus papcsaládban felnőtt Hamvas Béla írja, és kifejti azt, amit már a görög gondolkodók is elmondtak többször, hogy tudniillik, az idő egyenértéke az arany. Ha valakinek az életéből időt igényelek, azt arannyal kell, vagy kellene pótolnom, mert ez az egyedüli, ami az elveszett időnek megfelel, gondolták a régiek is. Az embereket tulajdonképpen nem is a munkájukért fizetik, hanem az idejükért. Az eredményért való fizetség már csak kései és az anyagias gondolkodásnak a tünete. Akitől napot veszek el, annak napot kell visszaadnom, a nap pedig az idő ura. Magát az időt is jelenti. És ahogy az arany nem egyéb, mint tömény napfény, nem egyéb, mint tömény idő. az arany a materializált örök. Ezért drága. De az aranynál is értékesebb az idő. Vannak percek, órák, napok, vagy talán időszakok, hónapok, talán még évek is az életünkben, amit Dárius minden kincsért sem adnánk oda, mert azok éltetnek minket. Az én időm egyben az Isten ideje is. Azaz az időm az Isten uralma alatt áll, és ha az én időmet oda tudom tenni az Isten lábához, akkor aranykorszakban élhetek. Az életünk minőségét az adja, ha időt tudunk teremteni magunknak. Ezért ácsingózik a ma embere a gazdagság után, mert úgy gondolja, ha sok pénze van, akkor sok szabad ideje lesz. Csak azt nem veszi figyelembe, az idő akkor válik igazán értékké, hogyha az Isten uralma alatt áll, mert Isten mindig jót akar kezdeni az idővel. Életünk minőségét adja, adhatja, ha időt teremtünk magunknak. És ha Istentől veszem az időt, az ő kezéből, ajándékként, akkor nem tudom megtenni, hogy ne adjam azt tovább. Akkor időt, a legdrágábbat tudom ajándékozni a másiknak. És hogyha egy gyertya mellett másokkal, vagy csak úgy, az Úristen meg én, elgondolkodok időről, lehetőségről, az életről, magáról, akkor bearanyozom a múlandó életemet. De Isten nem csak ezért Isten, mert övé az idő. Isten azért is Isten, mert igazságos. Mindenkinek egy nap, az 24 óra. Nem az számít tehát, hogy az ember mit csinál az Úrért, az számít, hogy időt ajándékoz az Istennek. És az idő már csak ilyen, hogyha ajándékozzuk az időt, akkor minőségi idő lesz belőle, és akkor az az idő az szaporodik. És akkor az időnek a relatív voltát meg is tapasztalhatjuk. Isten az idő ura, Isten igazságos, és éppen ezért számon kéri egyszer rajtunk, hogy mit csináltunk az időnkkel. Mert nem azért adta Isten a véges időt, hogy azt hiába valóságokra elpazaroljuk. Isten azért adta az időt, hogy az időben megtapasztaljuk önmagunk létezésének csodáján keresztül azt, hogy az Isten az ura ennek az egész világ mindenségnek. Nem is lehetne másképpen, hiszen Isten az, aki a legfőbb jó, így gondolkodtak már a régiek is, és azt mondták, amit hallhattunk az igében is, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Minden tőle jön, és amit meg rossznak élünk meg, az nem más, mint a jónak a hiánya. És ez nagyon tud gyötörni minket. Mi néha úgy gondoljuk, hogy amikor Isten hiányzik nekünk, hogy most Isten büntet. Isten nem büntet. Isten nem haragszik. Isten nem ember, hogy haragudnék. Isten az Isten. Viszont van neki egy törvénye. Lehet a betonfalra haragudni, hogyha valaki nagy sebességgel neki megy, de ez csak törvény, hogy hatás, ellenhatás, okozat. Isten jó, Isten igaz, Isten tiszta, és éppen ezért Isten szép is. Istennek van egy esztétikája. Ő az abszolút szépség, hiszen ő maga a tökéletesség. Ebbe belerondítani egy olyan emberi, földhöz ragadt elképzeléssel, mint amilyennel találkozunk az írás egyes részeiben, ez inkább az Ószövetségre jellemző, hogy tudnélik az Isten az hadakozik most más istenekkel, aztán Isten hadakozik a kísértővel, hadakozik majd az ördöggel, ezek mind-mind emberi ragadványok. Istennek nem kell hadakozni. Talán csak velünk. Mert ha Isten birkózik velünk, akkor mi még meg tudjuk tenni itt a földön, hogy Istent lebirkózzuk. És azt hiszük, hogy mi vagyunk a győztesek. Valójában nem. Csak ebben a néhány évtizedben hihetjük azt, hogy a győztesek mi vagyunk. A csatát megnyerhetjük, de a háborút nem. Sok-sok emberi elképzelés űzött el embereket már az Istentől, magától. Ez az előzés, ez az előzetés, ez egyben kultúrharc is. A kultúrák mindig is ütköztek egymással, az elképzelések mindig is ütköztek egymással. A legnagyobb probléma az, hogy ez az ember, a teremtésnek a csúcsán lévő ember, a teremtésnek nem az ember a koronája, hanem az Isten maga, de a teremtés csúcsán lévő ember elfelejtette azt, hogy mire is kapta az ő tehetségét, lehetőségét. Istenképűek vagyunk, azaz tükröznünk kellene azt, ami Istenben a legfontosabb, ez pedig a szeretet. És a kultúrák harca ma is folyik, nem csak régen volt ez így, és formálja az emberiség történelmét. És gyakran vannak kulturális zsákutcák. Sokszor járt már diadalittas örömtáncot az emberi gonoszság, a butaság, a tudatlanság. Csak abban bízhatunk, hogy a történelem ura talán most is megmez nekünk, és nem fulladunk bele abba a globális krízis mocsárba, amit magunk produkáltunk magunknak. Csak a tudatlan keni mindezt az Istenre. Isten kristálytiszta, életvédő törvényeket adott, csak mi nem engedjük, hogy az belefolyjék a mi életünkbe, így aztán ki is szárad a mi életünk. Isten a világot szépnek és jónak teremtette. Aki ezt nem látja, azon beteljesedik a mondás, látván nem lát. Ahogyan a fény ránk vetül nap mint nap, ahogyan megöntözi a felhőkből alászálló eső a földeket, ahogyan az ég felé törnek a fák, ahogyan kiegyenesednek a fűszálak, ahogyan egyenes derékkal, tiszta lélekkel habzsolják a fiatalok a fényt, persze nem mindenki, ez mind-mind Isten jóságát tükrözi, mert Isten jó. Minden jó adomány onnan tőle származik. Jakab apostol levele éppen ezért kellemes olvasmány, mert igaz, nincsenek benne világ megváltó nagy-nagy gondolatok, teológiai igazságok, ilyen fárasztó, tóragyökerű megigazulástani értekezések, mint Pálnál, de az egész levelet átszövi a józanság, amit nevezhetünk normalitásnak is, az élet normalitásának. És ha az életben Isten a norma, az ő törvényei, akkor az ember megmarad. Ha nem, akkor elvész, elpusztul. Ami alapja az értékteremtő életnek, ami alapja sorsunk apránkénti kiteljesedésének, az nem más, mint az Isten szeretete. És az nem változik. Én viszont változhatok az Isten szeretete által. Ha Isten szeretetét beengedem az életembe, fogalmazzunk így, beengedem a szívembe, akkor nem csak Krisztus követővé válik az én életem, onnantól kezdve tudok teljes életet élni. Kikerekedik az életem, kerek lesz a világ is, mert benne van az isteni megbocsátás. Ha valaki csak arra használja az Istenhez tartozását, hogy a folyamatosan elkövetett naponkénti bűneit megbánhassa az Istennél, hogy aztán tiszta lélekkel másnap újból elkövesse ugyanazt, akkor fogalma sincs arról, hogy mi a hit. A hit nem ez. A hit az belső igényesség. A hit az kitartás, céltudatosság, Istenhez szaladásra való törekvés. Ha valaki istené, akkor már nem azért igyekszik betartani a törvényt, mert fél a büntetéstől, hanem azért, mert ez lelke legmélyéről származó őszinte igénye. Nem azért teszi a jót, mert muszáj, mert elvárja a jóisten, hanem azért, mert újra át szeretné élni a jó cselekedet, katartikus élményét. Ehhez vezet el, erre buzdít mai igénk. Második részében ezt hallhattuk. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ugye ismerős nekünk az a mondat, amikor valaki azt mondja, na ezt most nem hallottam meg. Ismerős ugye a hangsúly is. Ez az a mondat, amikor valaki valami olyan provokatív, a szó a provókóból származik, ami előhívást jelent. Ha valami olyan provokatív kijelentést hall meg valaki, ami sérti őt vagy az övéit, Ilyenkor aztán igen nagy szükség van mindkét oldalon az önuralomra, mert ez az az eset, amikor szó szót követ. Az ilyen vitáknak, veszekedéseknek a vége sosem pozitív. Az a helyzet, hogy büszke teremtések vagyunk. Ilyenné teremtett minket az Isten. Mindenkiben megvan a készség, nem csak a jóra, de a rosszra is. Amikor Éva szakított a jó és a rossz tudásának a fájáról, akkor tudta, hogy hogyan lehet, vagy tudták, hiszen Ádám is evett belőle, tudták, hogy hogyan munkálhatják a jót, de azt is, hogy mit kell tenni azért, hogy a rossz az érvényesüljön. Büszke teremtések vagyunk. Éppen ezért sokszor alkalmazunk kettős mércét. Amit magunknak megengedünk, azt a másiknak nem. Amikor a másik szemében ott van a szálka, akkor megítéljük, a miénkben meg ott van a gerenda. Abszurditás egyik is, másik is. Mégis arra az abszurd helyzetre hívja fel a figyelmet ez, hogy az ember kettős mércét használ. És akkor már nem vagyunk lelki emberek. Sokan gondolják, hogy a lelki élet azt jelenti, hogy foglalkozom magammal. Hát nem. Igazából azt az embert lehet spirituális lénynek tekinteni, aki félre tudja tenni önmagát, és mások felé tud fordulni. Mert akkor történik a jó. Mindig kapcsolatban történik a jó, meg mindig kapcsolatban történik a rossz is. Önmagamban nem tudok bűnöket elkövetni, mert mindig a bűn az sért másokat. Az igazi spirituális ember, a lelki ember az, igénk szerint, aki gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Mert nem a szája jár elő, hanem az esze, mely szívének jó érzése a szeretet uralma alatt áll. Az ilyen ember nem nagy okosságokat nyilatkoztat ki, hanem egyszerű életével bizonyságot tesz, és odahajol a másik emberhez. És ezzel a meghallgatással tanúságot tesz arról, hogy Isten igazságának a szolgálatában állni jó dolog. Amit viszont tapasztalhatunk ebben a mostani világban, az az, hogy sok a megmondó ember. Csúnya szót is kreált korunk a gátlástalan érdekérvényesítésre. Azt szokták mondani, hogy beszólás. Ez nem egyszerűen az igazság közlése, sokkal inkább egy harckészültségi állapot egyértelmű agresszív jelzése. Így történik meg az, hogy a diák beszól a tanárnak, a gyerek a szüleinek, példák százait lehetne sorolni. Aki ilyen, az megrövidíti a másik ember életét. Mert az ölés az az élet rövidítése, és ölni nem csak késsel, bottal, kővel, atomfegyverrel lehet ölni, lehet szóval is. Megrövidíteni a másik életét, az azt jelenti, hogy a szavaimmal keserűséget okozok a másiknak. És hogyha valaki szóval bántalmaz, akkor nem egyszer ennek a vége tragédia, mert a szón keresztül elszabadulnak a negatív érzelmek. Ennek a mostani világnak az a nagy problémája, hogy negatív érzelmek zuhatagában állunk. Tessék csak megnézni a tévét minden este, főidőben, minden csatornán, tisztelet a kivételnek, azt meg nem nézik, mindenütt krimit adnak, többet is egymás után. Ez a szórakozás. Sokak számára igen, és már meg is szokták. Már hiányzik nekik, hogyha nem a brutalitás van ott, mert az olyan izgalmas. A negatív az mindig nagy-nagy izgalommal jár. A legnagyobb izgalmat, a legnagyobb kalandot azonban az adja, amikor a jónak a részesévé válhatok, vagy a jót tehetem. Mert ez adja az életnek a tartalmát. Az élet tartalma ugyanis a részesítés, a részesedés és a részvét. Tessék megnézni, hogy ez a világ most mennyire részvét nélküli. Azért, mert nincs benne részvét, ezért nincs benne béke sem. És békétlen a világ. Tessék megnézni, hogy hogy acsarkodnak a politikusok. Északon, keleten, nyugaton, mindenhol. Ahhoz, hogy mi magunk mindeközben a békességet megtaláljuk, ahhoz oda kell menekülnünk az Istenhez. Mert csak az ő életújító ereje az, ami meg tudja változtatni a mi hozzáállásunkat dolgokhoz, és magához az Istenhez is. Jakab apostol józan tanácsaival, az élet normalitást segítő ajánlásaival valahogyan kívül marad a teológia általános érdeklődésén, Még maga Luther Márton is azt mondta, hogy ez a levél, ez olyan szalmalevél. Nem nagyon tud mit kezdeni vele. Persze, mert nincs benne vérmisztikás, megigazulástani tétel, amit egyébként logikailag nem is ért az ember. Persze a kiváltságosak azok értik, vagy úgy vélik, hogy érteni lehetséges. Holott az titok. Titkot érteni pedig csak forgatni lehet a szívben, de megérteni, magyarázni nem, mert akkor már nem lenne titok. A létezés legnagyobb kérdése, hogy kicsoda az Isten. Minden ember életében legalább egyszer felvetődik ez az egzisztenciális kérdés. Ebben ad segítséget Jakab apostol. Jakab apostol felhívja a figyelmet, az övéi figyelmét arra, hogy az élet telve van isteni csodákkal, és hogy törekedjenek a jóra. Arra a jóra, ami fölülről a világosság atyától száll alá. Amíg azonban az ember azt képzeli, hogy az Istennek két füle, két szeme, egy orra és egy szája van, addig nem jut el oda, hogy irgalmas legyen a másik emberrel szemben, vagy irgalmas legyen saját magával szemben. Az emberek nagyon sokszor irgalmatlanok nem csak másokhoz, önmagukhoz is. Jézus Urunk nem véletlenül mondja, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A helyes önszeretet azonban csak Istennel együtt lehetséges. Kicsoda az Isten? Ő a teremtő erő, a lélek, aki miatt létezik minden. A világegyetem összes csillaga, összes galaxisa, az egész univerzum, vagy ha úgy tetszik, a multiverzum. És ez az Isten arra hív minket, ezen a mai vasárnapon is, Kantáte vasárnapján, hogy közeledjünk felé. Ha a prédikáció szavai közötti szünetben megérint minket az Isten szent lelke, akkor talán közelebb kerülhetünk Istenhez, és megérthetjük azt, hogy az Isten mit is akar a mi létezésünkben. Azt, hogy szelíden a szívünkbe zárjuk be az ő gondolatait, mert az Isten gondolatai azok teremtő erőként nyilvánulnak meg a mi életünkben. És hogyha beengedjük a szívünkbe ezeket a gondolatokat, a krisztusi tanítást, akkor lelkünkben békesség fog honolni. Nem úgy adom a békességet, mondja Krisztus Urunk, mint ahogyan a világ adja. Én egészen másképp adom. Aki pedig nem tudja szívébe zárni az isteni gondolatokat, azt kínozni fogja a hiány, az Isten hiánya. A gonosz ember nem önmagától gonosz, hanem azért, mert kínozza a szeretet hiánya. Mindannyiunk életminősége tehát abból fakad, hogy tudjuk napi harcainkon, kínlódásainkon és alkotásainkon keresztül is, hogy csak akkor tudunk célba jutni, ha megüresítjük a szívünket. Szelíden befogadjuk az evangéliumot, mely egyedül képes megtartani lelkünket, hogy ne csak bioszunk legyen abban a néhány évtizedben, hanem zóé is, azaz a halálon túlmutató élet, amit az Isten ígér nekünk, az is a miénk lehessen. Másképp a szeretet teljességét nem is tudnánk megélni és felfogni. Miről is van tehát szó? Arról, hogy fogadjuk be az Isten szeretetét, hogy békességünk legyen, hogy békesség követeivé válva békességet teremtsünk elsősorban a mieink között, aztán a többiekre is, ha jut időnk, erőnk, akkor köztük is, és ezzel a békességgel földi létünkben beleszövődhetünk Istennek az akaratába, ahogyan a régiek mondták, Isten álmaiba, mert hogy Isten álmod mindannyiunkat. Imádkozzunk. Urunk, nagyok a te cselekedeteid, és végtelen a te irgalmad mi rajtunk. A te kezedben lenni jó, térdet hajtunk dicsőséged előtt. Hallgass meg szívünk énekét, fogadd el hálánkat és szeretetünket. Amen.